Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal és Vida Kamillával. Ez 2026 első Vétó adása, és a közvéleménykutatásokról fogunk beszélgetni, arról, hogy mennyire megbízhatóak a közvéleménykutató cégek, és a mostani eredményeik alapján mennyire lehet megjósolni a választás eredményét. Ebben lesz segítségünkre Róna Dániel politológus, a 21 kutatóközpont vezetője. Kezdünk! Szia Dani, szia Bálint, örülünk, hogy itt vagy velünk.
Sziasztok, nagyon köszönöm a meghívást.
Szia Kamilla, szia Dani.
Szia.
Kezdjük azzal szerintem, hogy ugye ez az első adásunk, itt vagyunk a startmezőn 2026-ban, mindjárt kezdődik is hivatalosan is maga a kampány. Ugye a köztársasági elnök a héten bejelentette, hogy valóban április 12-én lesz a választás, illetve a kampány egyébként de facto már tart egy jó ideje, és most ki is jöttek ugye új közvéleménykutatások. A tegnapi nap attól volt hangos, hogy Hann Endre és a DK csatáznak a social médiában, de talán nem is ez a legfontosabb, hanem maguk az eredmények, amik a Mediánál és az Ideánál is kijöttek. Ugye ez a két mérés nem azonos eredményre jutott, de abban van egy összecsengés, hogy azt a fideszes hibahatáron belüli őszi növekedést már nem látjuk, ami volt korábban, és ismét tágulni kezdett ez az úgynevezett olló a pártok között. Szerintem nézzük is meg a grafikán a Medián mérésének az eredményeit, ami ugye azt mutatja, hogy a biztos választók között 51% a Tisza támogatottsága, míg a Fideszé csupán 39%, a teljes népességben pedig 40-33 az állás, igen. És van egy másik ábránk is, szerintem azt is nézzünk meg, mert ezzel összehasonlításban egyébként nagyon izgalmas. Itt azt látjuk, hogyha ezen az ábrán, hogy 2022-vel összehasonlítva miket mutatnak a mostani adatok. Hogy látjátok, milyen következtetéseket érdemes levonni ezekből a tegnapi eredményekből?
Hát ha már ez a ábra van kivetítve, akkor hadd kezdjem ezzel. Ezt Törő Gábor is pedzegette a Facebookon, hogy nagyon más a mostani helyzet, mint a 4 évvel ezelőtti kampányban, és a Medián ugyanazzal a módszertannal dolgozott akkor is, mint most is, szóval tényleg elég jól összehasonlíthatók az eredmények. Még azt ugyan nem tették közzé, hogy hány százalék gondolja, hogy jó irányba mennek a dolgok, és hogy hány százalék akar kormányváltást, de az látszott a korábbi méréseikből, hogy a Fidesz számára egy rendkívül kedvezőtlen tendencia rajzolódik ki. Látszik, hogy jóval többen akarnak kormányváltást, jóval kevesebben gondolják, hogy jó irányba mennek a dolgok, mint 4 éve, de az igazán nagy különbség abban van, hogy mit gondolnak az emberek, hogy ki fog nyerni. Tehát bő 4 éve, 2021 decemberében 63% gondolta, hogy a Fidesz meg fogja nyerni a választást. Most a Medián januári egészen friss mérése szerint 44, tehát már ez is jóval kevesebb, de korábbi Medián mérésben volt, hogy ez az arány még kisebb volt, illetve itt a saját, kértem, hogy a saját adatunkat is tegyük föl, ez nálunk lényegesen kevesebb, de nálunk azoknak az aránya is kevesebb, akik a Tisza győzelmét várják, mert nálunk rettentően sok, 38% nem tudja, hogy ki fog nyerni, ami egyébként sokat elmond a helyzetről, mert 4 éve nem volt ennyire bizonytalan a választóközönség, 4 éve jóval kevesebben voltak azok, akik képtelenek voltak erre válaszolni, és hát talán, ahogy haladunk lefele, úgy egyre fontosabbak az adatok, vagy egyre jobb indikátorai a választási eredménynek, tehát lehet látni, hogy több mint 10%-pontnyi különbség van a 4 évvel ezelőtti Medián adat és a mostani adat között, akár hogyha a teljes népességet nézzük. Szóval a teljes népességben meg 5%-ponttal vezetett a Fidesz a közös ellenzéki lista előtt 2021 decemberében, most pedig a januári Medián mérés szerint meg 7%-ponttal vezet a Tisza, tehát a Fidesz szempontjából egy 5%-pontos előny helyett van egy 7%-pontos hátrány, ez ugye 12%-pont különbség. Itt zárja, jegyzem meg, hogy nálunk meg 8%-pont volt, tehát majdnem ugyanaz e tekintetben a mi decemberi mérésünk, mint a Medián januári mérése. És a biztos pártválasztók, biztos szavazó pártválasztók között is hasonló, akkor egy kiegyenlített állás volt, most pedig egy 12%-os ellenzéki vezetés, Tisza vezetés. Úgyhogy lehet látni, hogy nagyon más a politikai közhangulat most, mint 4 éve, nagyon más a kampánydinamika 4 éve, még októberben az előválasztás végén fejfej mellett volt a közös ellenzéki lista és a Fidesz, de onnantól kezdve aztán fokozatosan csúszott lejjebb az ellenzéki közös lista, és erősödött a Fidesz, tehát egy táguló óló volt, most pedig inkább stabilitás jellemzi, és csak hiba határon belüli ingadozás egyik vagy másik hónapban. Tehát nem csak a abszolút különbségeknek az értéke más, hanem a felméréseknek az iránya is. És egyébként az, hogy nem ingadozik, az gyakorlatilag mindegyik kutatónál tetten érhető. Nem csak a Mediánnál, és nem csak nálunk. Ha nem ingadozik, azt úgy értem, hogy hiba határon túli mértékben nem ingadozik.
De hogyha visszatekintünk 2022-re, ott azért, hát hogy mondjam, elég nagy csalódás, vagy valamiféle bizalomnak a megingása volt a választás után a közvéleménykutató cégek irányába, ugyanis talán a Medián volt akkor a legközelebb az eredményhez, de ők sem mértek teljesen pontos eredményt, és sokan azt gondolták, hogy hát igazából most már nem is érdemes figyelni a közvéleménykutatásokat, mert tulajdonképpen az ellenzéket jellemzően majdnem mindenki túlmérte, vagy mindenki túlmérte, és a Fidesz támogatottságát pedig a nem kormánypárti intézetek alulmérték. Te miben azonosítod be azt, vagy miben azonosítjátok be azt, hogy miért tévedtek ekkorát akkor a közvéleménykutatók, és egyébként volt-e valami szakmai diskurzus arról, hogy milyen következtetéseket kell levonni, adott esetben milyen szakmai praktikákat kell felülírni, hogy ez ne következzen be a jövőben? Uh-huh.
Azért jó volt a felvezetés, de hogy az kicsit igazságtalan, ha azt mondjuk, ez összes tévedett. Ugye egyrészt a Mediánnak volt egy 50-40-es kutatása, amire egyébként Márki-Zay Péter le Fidesz bérencezte a Nendrét, és azért ez az 50-40 az nem esett messze a választási végeredménytől. A Fidesz hiba határon belül jól mérte, az ellenzéknél ott egy 4% pontos különbség volt a belföldi szavazatarányhoz képest, de hogy azért az nem volt egy rossz mérés, tehát igazságtalan lenne mondjuk a Mediánnal szemben azt mondani, hogy akkor az összes közvéleménykutató egyformán tévedett, nem egyformán, a Mediánnál egy pici tévedés volt, míg másoknál sokkal nagyobb, és egyébként a kormánypártiak is túlmérték a közös ellenzéki listán.
Igen.
Ugye ezt Mráz Ágoston kollégám sokszor mondja, hogy jaj, a vágyvezérelt ellenzéki kutatók, meg baloldali kutatók, de ilyenkor magáról is beszélhetne, mert ő is ugyanazt a tendenciát, vagy ugyanazt a nagyságrendet mérte. És hát azért velünk szemben is igazságtalan, hadd védjem meg saját magamat, mert egyrészt ugye mi nem publikáltunk akkor nyilvános mérést, de egyébként, ha valakit nagyon érdekel, hogy én mit gondoltam akkor ennek nyoma van a sajtóban, a HVG-nek meg a 444-nek nyilatkoztam, és azt nyilatkoztam, hogy nem úgy tűnik, hogy az ellenzék ledolgozta volna a hátrányát, hanem inkább úgy tűnik, hogy kifejezetten rosszul áll, amivel utána én is kaptam a fejemre, mint Han Endre, de ez most csak egy zárójeles megjegyzés, mert ez tulajdonképpen mindegy. Csak azt akarom mondani, hogy nem igaz az, hogy akár én, akár Bandi mindig azt mondjuk, amit hallani szeretne a, nem tudom, aktuális ellenzéki pártpolitikus.
Hát ez és most látszik is igazából a nyilvánosságban.
és az sem igaz, hogy itt mindegyik közleménykutató egyformán, de egyébként az, hogy itt volt egy tévedés, az kétségtelen, és hogy a szakmai diskurzusra szükség lett volna, és a módszertan felülvizsgálatára szükség lett volna, vagy szükség lenne, ezzel teljesen egyetértek, és én nagyon sajnálom, hogy ez már egyre kevésbé tud megvalósulni.
Miért?
Hát ez egy nehéz kérdés. Először is azt azért nem mondanám, hogy semmi nincs. Tehát a szakmai dolgokról különböző fórumokon én beszélgetek kollégáimmal, és egyébként mielőtt a Magyar Nemzet nagyon beindulna, hogy akkor manipulációs kerekasztal, Mráz Ágostonnal is szoktam beszélgetni, csak hogy megint kicsit oda, vagy leégessem. Tehát, hogy azért az nem igaz, hogy zéró diskurzus van. Nincs egy olyan szervezet, ami ezt úgy tudná koordinálni. Tehát jó lenne, hogyha lenne egy, nem tudom, magyar közvéleménykutató társaság, vagy valami tudományos szervezet, ami összeültet minket, és akkor ott így kölcsönösen megvitatjuk. Én ennek nagyon örülnék, és nagyon szívesen részt vennék, de egyelőre nincs.
Egyébként nálatok esetleg nem merült fel a 21 kutatóközpontban, hogy adott esetben ennek az élére álljatok, vagy ilyesmit szervezetek?
Hát az első gondolatom az volt, hogy van nekem elég bajom enélkül is. Tehát nem, az ambícióm az nem végtelen. meg nem vagyok biztos, hogy szerencsés lenne, hogyha, ha olyan lenne ennek az egésznek a házigazdája, aki, aki maga is érintett. Tehát lehet, hogy jobb lenne, hogyha mondjuk a MTA egyik kutatója lenne, aki tudományos szinten űzi ezt, és nem kötődik egyik intézethez sem. Szóval lehet, hogy ez is. Egyébként még annyit hadd mondjak, hogy, hogy ha valaki azt gondolja, hogy nem jó az a módszer, amivel a 22-es választások idején készítettek méréseket a kutatók, akkor az akár a mi módszerünket szeretheti, mert az egy új módszer Magyarországon. Amerikában meg Németországban használják, de Magyarországon mi vagyunk az elsők, akik rendszeresen mérnek pár preferencia kutatást egy ilyen hibrid módszerrel. Ugye mi SMS-ben küldjük ki a kérdőív linkjét, ami egy online kérdőívre vezet el, a 65 év alatti válaszadók esetében, a 65 év felettiek esetében meg mi is telefonos módszerrel kutatunk. Tehát ez például egy újszerű módszer, úgyhogy végülis akár úgy is lehetne fogalmazni, hogy, hogy szült egy új módszert ez a közvéleménykutatási kudarc, amit még egyszer mondom, azért így óvatosan kezelnék.
Hogy hozzád is azzal kapcsolatban fordulnék, hogy nyilván tanácsadóként követted 2022-ben is az eseményeket, és hogy, hogy számodra egyébként mi volt ezekből a kutatásokból, meg ezekből a kutatási kudarcokból a következtetés, vagy te hogy figyelted így módon külső szemlélőként ezt? Egyébként szerintem közben nézzük is meg azt az ábrát, amin látszik az, hogy korábbi években egyébként mekkora volt ez a torzítás a választás előtti utolsó mérések és a választási eredmény közötti eltérések átlagát láthatjuk itt egyébként.
Szóval nem csak tanácsadóként figyeltem ezt, hanem akkor futott egy műsorom, egy podcastem a Szabad Európa Rádión, az a cím, hogy Konstruktív Bizalmatlanság, ahol hétről hétre követtük a választási kampánynak az eseményeit szeptembertől egészen áprilisig, és csak így a Danit kiegészítve, vagy így, hogy ugye ez egy két különböző szakmai másban dolgoztunk, vagy dolgozunk. Az egyik az az, hogy valójában a végeredmény tekintve mindenki pontosan eltalálta. Tehát, hogy abban az időszakban a kutatások közül én nem nagyon emlékszem olyanra, aki azt mondta volna mondjuk januárban, hogy nem a Fidesz fog nyerni.
Az, a Kulai Andrással ne légy igazságtalan.
Jó, oké, akkor a Kulai Andrással jó, oké, szóval a Kulai András leszámítva a többi kutató és intézet mind a kormány oldalon, mind a nem kormánypárti oldalon azt mondta, hogy a Fidesz fog nyerni. A kérdés az volt akkor, a közvélemény számára, hogy mennyire fog nyerni a Fidesz. Ez egyik a másik, amit mondtál, szerintem az is egy fontos dolog, hogy volt egy pillanat október vége felé, ezt biztos jobban tudod, amikor volt ez a egymást megközelítette a Fidesz, meg az akkori összefogásnak a pártjai, ez egy pillanat volt, ami aztán pár hét alatt így szerte foszlott. A harmadik az az, hogy a politikai hangulat, amiről te is beszéltél, az szerintem radikálisan más volt akkor, mint most. Tehát én emlékszem, hogy ugye ültem benne ebben a műsorban, és az októberi egy-két hetet leszámítva én sose éreztem azt, hogy az ellenzéki összefogás pártjai dominálnák azt a kampányt, vagy akár napokat nyertek volna meg abban a kampányban. Jelen állás szerint ez pont fordítva van.
Ezt az Zalán se érezte. Volt még egy interjú vele is, ő ezt mondta.
Igen, szóval ez egy másik dolog. A harmadik, ami ugyanezt, vagy nem tudom, hányadik, ugyanennek az alpontja, hogy ugye abban az időszakban, hogyha nézed, akkor mondjuk 2022 januárjáig, 2010-től mondjuk 22-ig, ha volt mondjuk összefüggően 10 nap, amikor a nem a Fidesz dominálta 2010-től a magyar közéletet, akkor az már egy nagy dolog volt, pont ez a szemben az előválasztás volt. Jelenállás szerint 24 februárja óta viszont nem volt olyan 10 nap, amit a Fidesz tudott volna dominálni, talán leszámítva azt a pár napnyi Trump védő ernyő háló kvantum állapotot, amiben ott az a dolog van. Szóval, hogy ez is egy másik helyzet, és az, hogy a kutatások hogyan működnek, ugye te is mindig mondod, és azért ez inkább a te szakmának a része, ugye egy állapotot mond, ami éppen az adatfelvétel napjaiban történik. Ugye ezekben ugye tendenciát érdemes olvasni, vagy keresni, hogyha ugyanazzal a módszertannal rendszeresen van kutatás végezve, akkor abból lehet látni, hogy a társadalom hogyan változik, hogyan érzékeli az eseményeket, hogyan rezonál bizonyos politikai kérdésekre, és ugye amikor az előző ilyen medián kutatás kijött, akkor a vétó éppen talán Esztergomban volt, és akkor ott beszéltünk arról, hogy tendenciákat kell nézni, nézzük meg, hogy akkor a következő ilyen mérés hogyan van, és akkor azt mondtam, hogy ha azzal az arányjal megy az ország karácsonyozni, ami az akkori mérésben benne volt, akkor az nagyon nehezen tud majd, nagyon nehezen lehet majd azt majd megváltoztatni. És ugye ez az arány ugye a medián szerint nőtt. A tiétek az nem tudom, mikor fog kijönni a te kutatásod. Szóval, hogy inkább a tendenciákat próbálom ebben követni tanácsadóként is, és akkor is, amikor 21-ben ezt néztük ott a műsorban, akkor a tendencia egyértelmű volt novembertől kezdve, hogy a Fidesz jön fel, találja meg a saját témáját, ugye előre megyünk, nem hátra. És ugye, bocs, még egy dolog, hogy a háború, mint ugye, ami februárban kitört 22-ben, az már egy egyébként emelkedő és erősödő Fidesznek adott még egy nagy ilyen búszot. Legalábbis én így akkor is, meg most is így látom.
Abszolút egyetértek. Csak annyi még, hogy 21-22-es kampányban a nem nyilvános kutatások alapján gondoltam én, és sokan, hogy azért itt nagyon nagy bajban van az ellenzék. Tehát a nyilvánosság elé, tehát a publikált kutatásokban ott valóban nem egy olyan kép volt, ami aztán a választási eredmény lett. Tisztelt néhány kivételnek, de alapvetően ez kétségtelen, de ez nem azt jelenti, hogy az egész módszer rossz lett volna, tehát én nagyon sok olyan kutatást láttam, ami nagyon pontosan jelezte előre, csak ezeket nem publikálták. Szóval, hogy mindig, amit a nyilvánosság látta a közelmény kutatásokból, az csak egy szelete annak.
De hogy olyan kutatás, mondom még egyszer, akkor a Pulait leszámítva, amiben az ellenzék győzelme lett volna, nem született.
Nem, de ugye... módszertani értemben itt a hiba határa a mérce.
Tehát,
hogy ha a hiba határon túltéved egy kutató, de egyébként azt eltalálja, hogy ki nyer, mert akkor az tényleg csak eltalálás, ha hiba határon túltévedett, az nem jó. Ugyanakkor, hogyha a hiba határon belüli az eredmény, viszont annyira szoros a verseny, hogy pont nem az nyer, akit lehet most is a mérésből, tudom, hogy ez egy laikus számára teljesen fura, amit mondok, de hogy a módszertani értelemben az sokkal jobb. Tehát, hogy a közelmény kutatótól az várható el, hogy hiba határon túl ne tévedjen egyik párt esetében sem.
És mi a véleményed arról a gondolatról, amikor ilyen önbeteljesítő jóslatként értelmezik az emberek a közvéleménykutatásokat, tehát hogy mondjuk, ha számokban kellene mondani, szerinted egy-egy kutatásnak mekkora hatása van arra, hogy akkor az már befolyásolja a választói preferenciákat, mert hogy nyilván sokan vannak, akik afelé akarnak menni, ha bizonytalanok, amit győztesnek látnak, stb. Stb. Ezt mennyire látod úgymond kockázatosnak?
Hát lehet ilyen, de azért szerintem sokszor el van túlozva. Tehát az egyik, ami miatt ez nem annyira erős, hogy hát nagyon sok kutatóintézet van, és egymásnak is ellentmondó eredményekkel jönnek elő a nyilvánosságba. Tehát ha valaki azt mondja, hogy nem tudom, a média a negyedik hatalmi ág, akkor ugye ott is felmerül a kérdés, hogy de melyik média? Mert ezek a média csatornák sokszor egymást ellensúlyozzák. És ugyanez a helyzet a kutatásoknál is. Tehát már csak ez az egyik oka annak, hogy ez nem olyan egyértelmű. A másik, hogy azért közvetlenül, tehát aki a közvélemény kutatásokat olvassa, az a politika iránt érdeklődő réteg. Szerintem nagyon nagy hatással nem a széles választóközönségre van, hanem a politikában dolgozókra. És ez megmagyarázhatja azt, hogy például a DK miért reagál úgy, ahogy egy medián kutatásra. Ez őket sokkal jobban izgatta, ez az eredmény, mint akár az átlag DK szavazót. Én azt gondolom.
Tehát akkor igazából ez tulajdonképpen egy rossz politikai lépés is volt a részükről, mert felhívta a figyelmet erre a kutatási eredményre, miközben, hogyha ezt nem hangosítják ki, talán nem lett volna ez a hírek középpontjában, hogy ők 1%-on vannak.
Szerintem ez egy pánik reakció, szóval hogyha... Ugye Han Endre nagyon régóta van a magyar politikai életben, a 90-től szerintem részt vesz, és a medián dolgozik, és ugye volt már ő mindennek hívva. Ugye, amit mondtál, és hát ugye mindig az kritizálja, akinek éppen rosszat csinál, akinek meg éppen nem. Ugye az előző ilyen fordulóba a Fidesz emelte fel, hogy még ő is megmondta, hogy már nem tudom, már valami van, a másik. Tehát nem, ez ilyen szempontból mindegy. A DK-nak a reakciója szerintem az abban a szempontból értető, hogy ugye itt van egy, szerintem egy nagyon komoly politikai kérdés az ő esetükben, az, hogy érdemes-e és meddig részt venni ebben a versenyben. És hogy az, hogy a pártnak a vezetői, akik nyilván ugye egzisztenciálisan is kötődő vannak a pártnak a sikereihez szerintem abban vannak, hogy egymás győzködik, hogy miért kell még mindig kitartani és elindulni. Egy. Kettő, az, amit lehet érezni, az, hogy ugye egy ilyen polarizált választáson ugye a kis pártok ugye egyre kevésbé lesznek érdekesek, mert mindenki elkezd valamelyik nagy tömb felé, vagy elkezdhet valamilyen nagy tömb felé gravitálni, hiszen a Mi Hazánkról majd talán beszélünk talán külön, és ugye ebben a helyzetben az látszik tendenciózusan egyébként, hogy egyre fogy a levegő mind a kutyapárt, mind a DK körül, mert egyszerűen a szavazóinak fontosabb a rendszerváltás, mint annak a pártnak most a jelenállás szerinti parlamentbe juttatása. És akkor ilyenkor jönnek ezek az ilyen hát a régi ellenzéknek a reflexei, hogy kiadnak magánleveleket, hogy ilyen válogatott módon szidalmazza egyébként a DK alelnöke a Han Endrét, és tényleg olyanokat mond róla, mint mindeniket mondanak róla mondjuk a magyar nemzetbe. Tehát, hogy ez egy olyan szituáció, amikor egy párt a vég állapotában van, és hogy valószínűleg a saját szavazói és a saját politikus nagy része is avval a morális dilemmával küzd, hogy vajon mikor részt kell bevenni, vissza kell lépni, az én esetleges, mondjuk nem tudom, vidéki képviselőjelöltségem az hoz, vagy visz ebben a helyzetben, és ilyenkor jön ez a mondás. Az egyik a másik, az, hogy ugye a DK-nak a történetét, és már nagyon régen beszéltünk róla, és az előző alkalommal is próbáltam ezt így elkerülni, hogy róluk beszéljek, de az biztos, hogy ugye ők nagyon készülnek erre a választásra. Szóval, hogy ők parlamenti párt, frakcióval rendelkező parlamenti párt, ugye egy évvel ezelőtt megemelték mind az állami támogatás, mind a frakció támogatásnak az összegét, szóval én úgy képzelem, hogy a DK-nak valahol van egy ilyen perseje, ami tele van közpénzzel, abban a szempontból, hogy a kampányra folytató közpénzzel. És akkor ilyenkor persze van a kérdés, hogy akkor ez a rengeteg pénz, ami van, amivel szerintem akarnak maguknak venni majd plakáthelyet, ilyen-olyan kiadványt, akkor ebben mit kezdjenek? És szerintem itt ez is egy morális kérdés, hogy akkor ők 1%-on, ha lehet hinni, megyenek, akkor belevágjanak ebbe, és legyen az, hogy avval játszanak, hogy a maradék ilyen, nem tudom, ellenzéki tartásokat is megkérdőjelezik, vagy pedig azt mondják, hogy oké, akkor most én ebből a dologból kivonulok. És amit lehet még látni, hogy egyébként a kutyapárt teljesen eltűnt, vagy nem tudom, te mennyire látod, tehát én, vagy Kamila, te, tehát én az ő tevékenységükre az elmúlt két hónapban szinte semmi nyomát nem lelem. A korábbi hasonló ilyen nagy mondások, azok szinte teljes mértékben eltűntek.
De amúgy nekik szerintem ez hasonló volt a korábbi kampányokban is, hogy kevésbé voltak láthatóak, viszont a protest szavazatok révén a támogatottságuk az egy picit magasabb volt, mint a láthatóságuk. Még a te kérdésedre visszatérve, hogy azt kezdtem, hogy az átlag választó szerintem nem érzékeli, nem tudja. Nyilván a közvélemény kutatások alapján kialakul egy közhangulat, az hatással van a politikusok magabiztosságára, a különböző szereplők, elemzők, újságírók megnyilatkozásaira, és akkor azért valami csak-csak átszivárog a választóhoz is nagyon sok áttéten keresztül, de ez messze nem úgy néz ki, hogy akkor van egy kutatás, és az rögtön felfordítja a világot.
Tehát... Egy kiegészítés, elnézést. Szóval, hogy egy dologban viszont biztosak lehetünk, hogy ha vezet a Fidesz, ha nem vezet a Fidesz, a kormánypárti mérők soha nem fogják bevallani, hogy nem vezet a Fidesz. Tehát, hogy ők azt nem tudják megengedni, hogy 2006 mondjuk júniusától kezdve, ugye egészen 2024. október 23-áig nem volt olyan pillanat, amíg a Fidesz lett volna, nem lett volna az első. Ugye akkor volt pont talán nálatok az első olyan mérés, hogy átfordult, és a Tisza átvette, vagy és akkor talán egyelő volt, de hogy...
Igen, a partizán megrendeléséből azt is tegyük hozzá, már itt vagyunk.
Hát igen, hiba határon belül megelőzte a Tisza, és ugye onnantól kezdve azt lehet tudni, hogy a nem fideszes intézeteknél ez a tendencia tovább folytatódott. De a fideszes intézeteknél pedig ugye az a mondás, hogy soha nem volt olyan pillanat se, amikor ne a Fidesz vezetett volna, és szerintem ez így is fog maradni egészen a választásokig, mert, és akkor ide a Kamilára válaszolva, mert ők azt nem tehetik meg, hogy abba az állapotba kerüljenek, amiben egyébként vannak, hogy nem ők a többség. És a saját politikusaiknak, a saját választóiknak, a saját kampánystratégiájuknak megfelelően nekik mindig azt kell mutatniuk, hogy lehet, hogy kisebb már, meg szűkül az olló, meg már csak pár van, de akkor is mindig ők az első.
Jó, de bocsánat, ez egy súlyos vád, és hogy ezt szerintem csak úgy nem lehet kijelenteni, hogyha esetleg lenne egy olyan mérésük, ami ellenzéki vezetést mutat, akkor ők ezt eltitkolnák, vagy kidobnák a kukába, szóval hogy ez ilyen tényállításként nem tehető meg. Pláne azért, mert számomra egy kérdés egyébként az is, hogy nem lehet-e az a helyzet, hogy egyszerűen más adatbázisból dolgoznak, más módszertannal dolgoznak, ami miatt ezek az eredmények jönnek ki, és ennyire eltérőek? Vagy egyáltalán például külföldön látsz-e arra példát, hogy ekkora különbség van az adott kutatóintézetek mérései között?
Nem látok, és Magyarországon se láttam korábban. Tehát ezt is megnéztük, hogy a 2014-es és 18-as választások idején hogyan, milyen méréseket tettek közzé a kormánypárti és nem kormánypárti intézetek, és messze nem volt akkora különbség, mint most. Tehát ez még Magyarországon is új. Ennek azért szerintem az egyik oka az, hogy most nagyon sok olyan új kormánypárti közleménykutató intézet alakult, illetve amelyik nem alakult meg, csak elkezdett közleményt is kutatni, mint például az Alapjogokért Központ, vagy a 21. század intézet, akik nem összekeverendőek velünk a 21 kutatóközponttal, akik korábban más csináltak, és most ezt is bevették a profiljukba. De egyébként azért az sokat mondó, hogy a Század Vég, amelyik ugye a legnagyobb presztízsű kormányzati kutató cég, az nem publikált pártpreferencia mérést 2025-ben. És a Nézőpont is sokkal rendszertenebbül publikál, mint korábban. És ezeket a győzelmi jelentéseket, és tudom, hogy egy pejoratív megfogalmazás, de hogyha megnézzük a szövegezését, a címadását, a sajtónak kiküldött anyagát ezeknek a kormányzati intézeteknek, akkor ez tényleg nem is törekednek az objektivitásra. Szóval, hogy ezeket most olyan új intézetek vállalják, nagyon nagy részt, akik korábban kevesebbet kutattak, nyilván vannak kivételek, mint például a Nézőpont, vagy még a Társadalomkutató Intézet is kivételnek számít, tehát példátlan. És hogy miért van, ezt is kérdezted. Én nem gondolom, hogy módszertani magyarázata van. Ez sokszor csinálja már sokat emlegetett Ágoston kollégám is, hogy elkezd belemenni módszertani fejtegetésekbe, de szerintem ez nagyon félreviszi a valóságról, nagyon eltereli a fókuszt. Tehát nem arról van szó, hogy ők máshogy súlyozzák, vagy más a kérdőves kontextus, vagy bármi ilyen módszertani szakmai különbség lenne, mert ez apró különbségeket okozhat, de olyat nem, amivel ők kijönnek. Tehát ilyen, ugye akár a medián méréseihez viszonyítva 20% pontos különbségek vannak. Tehát ezt nem lehet megmagyarázni kérdőíves kontextussal, vagy bármilyen más módszertani dologgal. Én szerintem ennek az a magyarázata van, amit a Bálint mondott, és lehet, hogy nem úgy fogalmaztam volna meg, de lényegét tekintve egyetértek. Ezek a kormányzati intézetek, ezek a megrendeléseiknek az elsőprő többségét a kormányzattól kapják, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy a Fidesz pártközponttól, hanem kormányzat különböző részeitől. Ezzel szemben vannak független intézetek, én saját magunkat ide sorolom, de egyébként a Mediánt is ide sorolom. Mi a piacról élünk, és nincs olyan, hogy egy nagy megrendelő alkotja a megrendeléseink elsőprő többségét, hanem nemzetközi pályázatok, NGO-k, piackutatások, gazdasági szereplők, és igen, politikusok meg pártok is néha, igen. Kiderül, hogy még levélváltások is vannak politikusok és köztünk, amivel égvilágon semmi probléma nincs. Én is csináltam már olyat, hogy politikusnak felhívtam a figyelmét arra, hogy akár megrendelhetne tőlünk. Így működik a kapitalizmus. Az embernek van egy terméke, és megpróbálja felhívni a figyelmét azoknak, akik lehet, hogy megrendelői lesznek. Szóval, de ez mégis az van, hogy se a tulajdonosi szerkezetben, se a megrendelői összetételben nincs olyan, amihez igazodni kellene, és soha nem kapunk amiatt megrendelés, hogy ezt hoz ki, azt hoz ki. Ez soha senkitől nem elvárás, nem is lehet.
Nem is volt ilyen próbálkozás se?
Olyan próbálkozás volt, hogy nagyon sugalmazó kérdőívet adtak a kezembe, de ezt nekem egyáltalán kötelességem elfogadni, és ilyenkor vagy tudunk egy olyan megoldást találni, ami szakmailag elfogadható, ami standardjeinknek megfelel, és akkor lesz kutatás, vagy nem lesz.
Igen.
Volt olyan, aki azt mondta, hogy kutassuk azt, hogy ki a Zsolti bácsi, és hogy semmilyen Zsolt pedofile. És mi ezt is elhárítottuk, pedig az illető fizetett volna érte, de azt se kutattam volna, hogy Donát Anna tényleg erőszakoskodott a nőkkel. Vagy hogy Vona Gábor, Terry Blackkel tényleg, nem is fejezem be a mondatot. Ja. Szóval, hogy vannak standardek, amiket nem lehet átírni. Szóval, hogy mi ezt tudjuk csinálni, hogyha ilyen megrendés érkezik, akkor visszautasítjuk.
Egyébként, ha jól értettem a levelezést, itt is a DK célzott rá, hogy nem lehessen esetleg olyan módszer, és erre a Hannendre azt mondta, hogy nem. Szóval, hogy tehát ez független intézet, és meg lehet nézni a Medián is, meg mi is, például novemberben kifejezetten a Tisza számára kedvezőtlen kutatási eredményeket tettünk közé, már mint azokban is a Tisza vezetett, de egyértelmű volt, hogy zárul az olló, hogy a Fidesz feljött. Persze lehet mondani, hogy hiba határon belül, de hát a sajtót nem érdekelte. Tehát ez mindenhol így jött le, és mutogatott ránk a kormánypárti megmondó embereknek, és sajtóorgánumoknak, vagy propagandának a nagy többség, hogy na tessék, még ezek is megmondták, hogy itt összeomlóban a Tisza. Nagyon sokszor ilyen címmel jelentek meg, hogy összeomlóban. Tehát, hogy a mi kutatási eredményünk az kifejezetten hátrányos volt, és mégis közé tettük. A másik oldalon ilyet sosem fogtok látni. Nem mondom, hogy sose, de hogy most ebbe a kampányban nem, az egyértelmű számomra.
Csak egy zárójeles megjegyzés. Én egyébként ebből a levelezésből a DK védelmében én ezt úgy olvastam, hogy úgy értelmeztem, hogy nem arra kérték Hannendrét, hogy adott esetben manipulált kutatásokat adjon közre, hanem hogy afelől érdeklődtek, hogy vannak-e olyan metrikák, amelyekben jól teljesít a DK, és hogy azt akkor azokban érdemes lenne mérni, ami ilyen szempontból nem tekinthető csalásnak, csak talán inkább butaság vagy politikai hiba ilyet írásba adni.
Hát ezt most nem kommentálom, de mert hogy én más olvastam ebből ki, de hogy egy pillanat, hogy ide a Kamilához csatlakozva, hogy a mostani állapotában, az van, hogyha a két legszélsőségesebb különbséget veszed a kormánypárti meg a nem kormánypárti intézetek között, akkor az azt jelenti, hogy 1,5 millió ember valahol, tehát annyival téved valamelyik egyik a másik irány, de mi szinte majdnem, hogy lehetetlen, nem? Szóval ekkora tévedés, csak hogy tudod ezt elmagyarázni a nézőközönségnek, meg az embereknek, akik olvassák ezt, hogy akkor hogy lehet egy ilyen kis ország, vagy ekkora tévedést. Szóval értem, mert az emberek ezek mondják, hogy ha valaki így mér, akkor azt jelenti, hogy körülbelül mondom 1,5 millió emberes akkor tévedés.
Próbálok még egyszerűbben fogalmazni, mert az előbb is ezt próbáltam elmagyarázni, csak nagyon hosszan.
Igen. Nem,
tehát az egyik az, hogy ha két ember nagyon eltérő dolgot mond, az nem azt jelenti, hogy mindkettő hülye. Az azt jelenti, hogy mindkettőnek nem lehet igaza. De lehet, hogy az egyiknek igaza van, és a másiknak nincs. Tehát önmagában az eltérés az nem azt jelenti, hogy akkor itt az összes hülye.
Világos.
Ez az egyik. A másik, hogy mi semmilyen motivációm nekem, Hannendrének és független kutatóknak nincs arra, hogy azt mondjuk, hogy a Tisza így vezet, úgy vezet. Tehát semmilyen anyagi, semmilyen motiváció erre nincs. És még egyszer mondtam az előbbi példát, hogy amikor egy kedvezőtlen tendencia volt a Tiszának, akkor azt is közzétettük, de még napestig tudnám a példákat mondani. Tehát mi független intézetek vagyunk, míg a másik oldalon a kormánypárti kutatóintézetek nem függetlenek, nem engedhetik meg maguknak. Tehát nem módszertani különbségek vannak, hanem velük szemben más az elvárás. Nekünk az a fő tőkénk, hogy jól mérünk. Én akkor leszek elégedett a választás után, hogyha a mi mérési eredményünk és a valós választási eredmény az legalább olyan közel esik egymáshoz, mint az európai parlamenti választáson, amikor hiba határon belül volt. És a kormánypárti intézeteknél viszont, hogyha ha hiba határon túli tévedések vannak, az nem azt jelenti, hogy akkor a megrendelő csap kiapad, addig, amíg a politikai lojalitás fűzi őket a megrendelő közt. Nem tudom már ennél, hogy... Szóval én ezért, és én ezért sem mennék bele abba, hogy most akkor a különböző kategóriák, amiket használnak ők meg, mi azok mennyiben térnek el, mert nem ebben keresendő a 1,5 milliós eltérés, amit mondtatok.
Egy kicsit elmélettibb vizekre elvezve el az aktualitásoktól, engem az érdekelne így a közvéleménykutatásoknak az ilyen kondérja körül, hogy ugye azt lehet tudni, hogy muszáj mindenkitől ugyanazt kérdezni, különben nem lehetne objektív eredményt szállítani a végén, de persze elképzelhető az, hogy van megfogalmazva egy kérdés, vagy mire kérdez rá, az adott demográfiai csoportot mondjuk jobban megszólít, mint a másikat. Ilyenre felfigyeltél-e, vagy mondjuk azt látod-e, hogy vannak-e kifejezetten olyan demográfiai csoportok, akik mondjuk vevőbbek a közvéleménykutatások megválaszolására, és olyanok, akik nem, és hogy adott esetben a kérdések megfogalmazásánál törekedtek-e arra, hogy úgy kérdezzetek, hogy jobban megszólítsa azokat, akik amúgy nem szeretnek válaszolni?
Igen, nagyon jó kérdés, és ugye Bourdieu gondolatai köszöntek vissza a kérdésben, aki van egy nagyon érdekes mondás, hogy a közvélemény nem létezik.
Így van.
És különböző úgynevezett posztulátumokkal támasztott. Ebből az egyik az volt, hogy nincs mindenkinek véleménye, amire te is utaltál. És a másik meg az volt, hogy nem mindenki ugyanúgy érti ugyanazt a kérdést. Na most azért a pártpreferencia kérdés az gyakorlatilag ugyanaz, mint ami a szavazólapon lesz. Tehát, és az mindenkinek ugyanaz lesz, diplomásnak, alapfokú végzettségűnek, 90 évesnek, meg 18 évesnek is. Szóval, hogy azért pont ebben az esetben ezt a veszélyt kevésbé érzem, de amúgy rengeteg dologra kérdezünk rá mi is, és más kutatóintézetek is, amelyek valóban a válaszadók egy részét nem érdeklik, de hát azért válaszolnak rá, ha már az óruk alá toltuk a kérdőívet, szóval ez kétségtelen, ez egy nagy kihívás. De hát ugye ezzel mit lehet csinálni? És akkor válaszolok arra a kérdésre, hogy a társadalmi csoportok. Telefonon azt lehet észrevenni, hogy a 40 év alattiakat nagyon nehéz elérni. A 65 év felettieket meg nagyon könnyű. Tehát ők jobban ráérnek, szívesebben válaszolnak, nem tudom pontosan, hogy miért, illetve sejtem, de hogy ez a tendencia. A mi SMS-es módszerünk az kiegyeníti ezt a hátrányt, tehát mi értelemszerűen egy online kérdővet egy fiatal sokkal szívesebben kitölt, tehát 40 év alattiakat mi sokkal könnyebben elérjük, és egyébként a 65 év felettieket is elérnénk, csak az a probléma, hogy 65 év felett mondjuk a digitális szakadék az elég jelentős, tehát vannak olyan 65 év felettiek, akik kiválóan használják az internetet, és az okostelefonról ki tudnak tölteni egy ilyen kérdőívet, de vannak, akik meg nem. És akik nem, azok sokkal jobb arányban a Fidesz szavazók. Tehát ezért alkalmazzuk a telefonos módszert. Ugye 65 év alatt azért ez sokkal kevésbé jellemző, vagy hát elenyésző azoknak az aránya. Szóval az egyik, amit lehet csinálni, hogy a különböző módszerekkel közelítünk meg különböző életkori csoportokat, épp azért, mert más az, ami számukra kedvező vagy komfortos, tehát ugye a hibrid módszer az ehhez alkalmazkodik. A másik, ami nagyon fontos, hogy úgy kell megfogalmazni a kérdést, hogy az tényleg fajék egyszerűségű legyen, és lehet, hogy a PhD-val rendelkező, politikával foglalkozó válaszadó számára túl egyszerű, és még elkezd okoskodni, hogy na jó, de hogy ez így miért nincs kifejtve, de nem hozzá kell igazítani a kérdőívet, hanem értelemszerűen a kevésbé érdeklődő válaszadóhoz, és ezért kell nagyon egyszerűen, különösen telefonos kutatásban, mert az ember nem látja a kérdőívet maga előtt, csak hallja, és úgy mindenki sokkal nehezebben érti, mint hogyha látná is maga előtt, úgyhogy így próbálunk, de hát ez egy ilyen rabló-pandúr játék, vagy macska-egér játék, tehát hogy mindig próbálunk olyan módszereket kitálni, amivel több embert elérünk, jobban ki tudjuk váltani az érdeklődésüket, jobban megértik a kérdést, ugyanúgy értik a kérdést, és a válaszadók meg folyamatosan alakulnak. Néhány éve még ez nem volt jellemző, ma már olyan kutatóintézet is van, amelyik AI asszisztenssel hív, és nem emberi operátorral. Igen. Még 3 éve is ez Magyarországon elképzelhetetlen lett volna, ma már ez egyáltalán nem hallatlan. Tehát, hogy ez, azért mondom, hogy ez egy ilyen örök játék, hogy hogyan lehet a válaszadóhoz igazítani a felmérés. Az sem biztos, hogy egy felmérés, ami egy módszerrel jól működött egy választás előtt, az a következő választáson ugyanúgy jól fog működni.
És egyébként ugye a ti méréseitek azok, amik kiugróan optimisták, a TISZA esélyeit tekintve vannak, akik szerint túl optimisták is. És akkor...
Vagy túl pesszimisták, az ő szempontjukból.
Ja, az ő szempontjukból, igen. Igazából ezzel kapcsolatban arra tudnék visszakérdezni, hogy az, hogy miért higgyenek inkább nektek, mint mondjuk a versenytársaitoknak, azt kifejezetten ebben az általad előbb elmagyarázott hibrid módszertanban látod, hogy ez az, ami most tulajdonképpen a leginnovatívabb itt Magyarországon?
Az, hogy talán ez a leginnovatívabb, mivel a IDEA intézet Facebookon csinálja az adatfelvételi, de az összes többi telefonosan, ezért ezt végül is lehet mondani, hogy milyenk a legújabb, de nem ezért. Tehát az első dolog az, hogy nem fogok tiltakozni a leírás ellen, valóban nálunk a legnagyobb a TISZA előnye, és ez nekünk nem okoz álmatlan éjszakát. Tehát, hogy az európai parlamenti választáson is rajtunk kívül az összes többi kutatóintézet alábecsülte a TISZA támogatottságát, volt, aki jobban alábecsülte, volt, aki azért szintén hiba határon belül volt, de hogy most ilyen értem, ott is kilógtunk a sorból egy picit, de hogy ez nekünk nem probléma, tehát, hogy mi ezzel jól tudunk aludni ettől még. utaltál rá, hogy mi voltunk az, mit csináltuk az első olyan mérést, épp itt ebben a stúdióban mutattam
ott.
Be. Igen, a stúdiónak a másik részébe, de ugyanebben a teremben, hogy a biztos szavazó pártválasztók között hiba határon belül, de már a Tisza 2024. októberében megelőzte a Fideszt. És ezt a többi intézet akkor még nem mérte, de utána meg sokan más, sok más intézet is ugyanazt mérte. Tehát, hogy önmagában az, hogy eltérő, mi azért is gondolom, hogy ilyen bátrak tudunk lenni, mert bízunk az adatainkba. Tehát az, hogy mik a kommentelők elvárásai, meg mi a többi kutatóintézetnek a mérése, ezt mi nem tartjuk relevánsnak. Egy dolog releváns, hogy a válaszadók mit mondanak. És az, hogy az összes többi ember mit mond, az nem releváns. És van a szakirodom egy ilyen herding, tehát hogy a közélemény kutatók igazodnak egymáshoz, különösen a választás előtt, és nem akarnak kilógni a sorba. Azt hiszem, hogy ha valamivel még a legvérmesebb, rossz akaróink se vádolhatnak minket, az ez. Hogy mi is csak úgy igazodunk a többihez, és olyan méréseket teszünk nyilvánosan, ami úgy belesimul a többibe. És a másik, hogy hát ezek kik a többiek, tehát ugye erről már beszéltünk, szóval hogy a kormánypárti intézeteknél ez a probléma, és a nem kormánypárti intézetek között is van olyan, aminek a DK is az egyik megrendelője, nem állítom, hogy olyan domináns megrendelője, mint a kormányzati szektor, és ahol a DK 5%-on áll, ott azért ez lehet, hogy egy nem független, hogy egy olyan tényező, amit jó lenne feltüntetni a sajtónak, független sajtónak a méréseik során. Tehát, hogy ha megnézzük, hogy a független kutatóintézeteknél hogy állnak a pártok, akkor ott már jóval kisebb az eltérés. A Mediánhoz és az AVEC-hez képest nekünk jóval kisebbek az eltérések, ott már egyáltalán nem kiugró. Olyannyira nem, hogy szeptemberben meg novemberben a választani tudók között ott csontra ugyanazt mértük a Medián és mi, tehát a számok konkrétan nem hibahatáron belül, hanem csontra. Ugyanazok voltak szeptemberben, és novemberben is ilyen 1-2%, és most az ő januári és a mi decemberi mérési eredményünk is nagyon hasonló, és ilyen 1-2%-os eltérések vannak. Egy kivétel van, a részvételüket biztosra mondok. Itt tényleg azt látom, hogy nálunk sokkal rosszabb a fideszesek részvételi hajlandósága, valószínűleg a módszerünktől nem függetlenül, mint a többieknél. Tehát mi azt látjuk, hogy a fideszeseknek csak 80 vagy akár kevesebb, mint 80%-a mondja, hogy biztosan elmenne szavazni, és nem látunk előrelépést, legalábbis decemberig nem láttunk a nyári adatokhoz képest, pedig nyáron azt gondoltam, hogy ez majd fokozatosan be fogja érni a Tiszát, és még mai napig azt gondolom, hogy ez a részvételi, lelkesedésbeli különbség csökkenni fog, de egyelőre nem csökken decemberig. Ez más intézeteknél kisebb. Itt nem tudom magabiztosan azt mondani, hogy nekünk vagy nekik van igazunk, ezt majd meglátjuk. De mondom, annak ellenére, hogy ez a számsor nálunk konzisztensen más, és ezért a biztos szavazók körében nálunk egy picit más számok jönnek ki, ez nem ad okot arra, hogy most akkor ezen változtassunk. Hogyha a választási eredmény is más lesz, akkor természetesen önvizsgálatot kell tartani, és ezt majd igyekszünk a nyilvánosság minél teljesebb bevonásával tenni. Szóval én ezt tudnám mondani a kérdésedre.
Akkor egy kicsit szerintem még térjünk vissza 2022-re, és arra, amiről már picit beszéltünk, hogy igazából sok véleményvezér mondja most azt, hogy ugye a 2022-es választás előtt is sokan túlmérték az Egyesült Ellenzéket, és hogy ebből kiindulva most is azt gondolják, hogy egy ilyen vágyvezéretség az, ami bizonyos kutatóintézeteknél jelen lehet, de miért vagytok arról meggyőződve, ha mondjuk nem lennének a kutatások, hanem nem látnánk ezeket a számokat, akkor miért gondoljátok azt, hogy más a helyzet, mint 21-22-ben?
Nagyon jó a kérdés, és sokat gondolkoztam én is. Az egyik van ez a fogyasztói bizalmi index, tehát a gazdasági adatok, erről van is.
Ábránk is van erről, igen.
Igen. Hogy ugye ez azt mutatja, a GK is szokta mérni, hogy az emberek hogyan értékelik a saját háztartásuk anyagi helyzetét, meg az ország anyagi helyzetét, meg a megtakarításukat, meg a tehát gazdasági helyzetértékelés alapvetően. Ez is közvélemény kutatás, vagy piac kutatás, csak nincs benne politika. És ez nagyon szorosan korrelál a inkumbens párt, a hivatalban lévő kormánypárt támogatottságával, ahogy lehet látni az ábrán, tehát minél
pozitívabb a bizalmi indexnek a mértéke, annál magasabb a hivatalban lévő kormánypárt támogatottsága. Ezt lehet látni ennek az egyenesnek a meredekségén, ugye ez egy ilyen regressziós egyenes, és azt is lehet látni, hogy különböző választásokkal el tudnak térni, például a 22-es választás az azért ér el, mert 22-ben nagyon magas volt a kormánypárt támogatottsága, és egyébként a bizalmi index is elég jól nézett ki, és nulla közeli érték volt, ami ugye azt jelenti, hogy ugyanannyian gondolják, hogy rosszabb, mint hogy jobb az anyagi helyzetük, mint korábban, ami magyar kontextusban azért elég jó. Tehát minden kormánypárt már örül, ha ez nullán van ez az index, hát most messze nem, messze nincs nullán. De hogy ez a háború előtt két hónappal nagyon közelítette a nullát, csak a háború nagyon lerontotta, de azért a háború kitörésért nem, hogy nem hibáztatták a kormányt, hanem még jutalmazták is a választók a kormányzati reakciót, és büntették a ellenzéki reakciót. Szóval azért például ez kilóg, de úgy azért lehet látni, hogy ez a regressziós egyenes, ez nagyon szorosan korrelál a kormánypárt támogatottságával, és hogyha csak ebből indulnánk ki, akkor azt látnánk, hogy a decemberi értéke a fogyasztói bizalmi indexnek a decemberi érték alapján 40% lenne a kormánypárt támogatottsága. Nyilván ez még változhat a jövőben, ha picit javul az index, akkor majd ez alapján a kormánypárt támogatottságát is egy valamivel magasabbra lehetne becsülni, de hogy ebben semmi közleménykutatás nincs. Tehát ez a már hogy politikai, itt csak a fogyasztói bizalmi indexes piackutatáson benne. Tehát ez alapján 40% körüli értéket lehetne várni. És hát lehet látni, hogy a korábbi választási győzelmeihez képest a Fidesznek, ugye 2014-2018, a mostani érték rosszabb. És mondom, a 22-es azért csalóka, mert ahhoz képest még egy picit javult is, de 22-ben csak a háború miatt lett rosszabb, és hogyha itt a 22 februári érték lenne, akkor az a nullához közeli helyen lenne. Tehát most már pusztán a gazdasági helyzet miatt is arra kellene, hogy készüljön a kormány, még hogyha ugyanaz is lenne az ellenzéke, mint korábban, hogy ez most egy nehezebb választás. De egyébként hát nyilván más nehézségei is vannak, de ez nagyon fontos, ez a gazdasági rész.
De ha már itt tartunk a gazdasági adatoknál, van még egy adatsorunk, ahol különböző gazdasági mutatókat láthatunk. Miért fontosak igazából akkor ezek Bálint szerinted a választás szempontjából? Vagy erről sokat szoktunk beszélgetni egyébként, de hogy látod ezeket a számokat most?
Hát ugye sokszor beszéltünk arról, hogy mi az Orbán rendszernek a három pillére, és ebből az egyik, a legik legfontosabb pillére az, hogy jobban menjenek a dolgok évről évre. Szóval, hogy ez Orbáni vagy Kádári kompromisszum, ugye ez most ilyen szempontból mindegy, de hogy azt mondja, ugye arról szól, hogyha jobban megy az országnak, mindenkinek kicsit egyet tud előbbre lépni, akkor pár dologról az ember lemond, vagy arrébb néz, vagy becsukja a szemét. Ez ugye ebben a ciklusban ugye, hát finoman szóval sem történt meg, sőt, ugye ami engem nagyon megdöbbent, ez a hány kiló kenyeret lehet venni a medián jövedelemből, ami a te kutatásod számolt, hát az egy nagyon drasztikus, hát sokszor Sibó határon túli csökkenés, ugye az a fajta, ugye ez a 22-es kampánynak ugye az volt a lényege, hogy előre megyünk és nem hátra, piros lett a paradicsom, nem sárga, és ugye abban a fél évben olyan mennyiségű pénzosztást csinált a kormány, ugye lényegében a teljes SZIA visszatérítés hárgyermekeseknek a teljes összeg, és aztán lefele, hat havi fegyverpénz, ilyen-olyan nagy pénzúrás, ami próbálta azt a kampányt komoly sikerrel alá támasztani, hogy az országnak jobban megy. És onnantól kezdve, tehát amikor a gazdaság állapota, azt bárhogyan is, nem tudom, világítják meg, tehát három éve nem történt ugye GDP növekedés, óriási lett az államadóságnak a növekedése, a éves államháztartási hiány is óriási, szóval a gazdaság nyög, és ebből ugye az emberek ezt érzik is, nem beszélve a két évvel, meg az egy évvel ezelőtti óriási élelmiszeri inflációról, ami ugye benne van ebbe a táblázatba. Szóval ezek azért mind hozzájárulnak ahhoz, hogy teljesen más a politikai hangulat, de hogy kicsit visszatérve az előzőhez, és nem bejátszva, én ugye nem kutató vagyok, vagy közkutató vagyok, mint a Dani, én inkább ilyen politikai emlékekből próbálok a jövőre vagy a mostani helyzetet így értelmezni, és én, tehát az én fejemben, az én belső monológomban még mindig nem dölt el, hogy ez a 98-as vagy a 2002-es választás. Tehát abból a szempontból, hogy annak a különböző állapot, hogy 98-ban akkor ugye kétharmaddal kormányzó MSZP-SZDSZ-t verte meg a friss, fiatal Orbán Viktor, aki egy ilyen dinamikus kampánya mondta az, hogy ugye az SZDSZ-es kampányszlogennel szembe, hogy tartsuk a jó irányt, hogy kell valami új az országnak, egy új dinamikusabb váltás kell, ti itt vagytok régiek, kétharmaddal, mostuk olyan az új. Vagy pedig a 2002-es kampány, amikor ugye akkor már elvileg minden ellenfelét, meg belső koalíciós társát ledaráló Orbán Viktor veri meg, úgy Medgyessy Péter, meg az MSZP-SZDSZ, hogy ők azt gondolták akkor, hogy igazából milyen jól kormányzik, és milyen jól megy az országnak. Nem voltak ilyen gazdasági mutatók, hanem ennél jobbak voltak, és valahogy az ország azt mondta, hogy mégse kell az a fajta kormányzás, az a fajta hangulat, amit ott képviselt. És szerintem ebben, ugye nyilván, mint minden történelmi analógia, az egy kicsit sántít, de azért valami hasonlóban lebeg az ország, hogy a változásnak az ereje szerintem most már mindenhol látszik. Hát hiába, ugye van egy olyan, ugye sokszor beszéltünk ugye a Orbán Balázsi győzelmi stratégiáról, mert nyilván vannak fejezetek arról, hogy hogyan lehet elvenni a másik oldal kedvét arról, hogy azt gondolja, hogy győzhet, hogy hogyan kell őket hűteni, vagy hogyan kell a reményt fékezni, de mostanra szerintem ezen már szerintem túl van a magyar közvélemény, hogy ezek ilyen szempontból működjenek, és azt érzi szerintem a társadalomnak a többsége, hogy a változás lehetséges. Ez mennyire lehetséges, az egy másik kérdés. Ugye pont, amit mondtál, ebben azért van egy, még, tehát, hogy még az embereknek egy bizonyos része még nem tudja teljes mértékben elképzelni ezt, mert nem tudja, mi fog történni, meg van egy ilyen kérdés, hogy mi lesz a jövőben. Ugye pont erre próbál ugye az a kampány elem menni, hogy a biztos, az a Fidesz, hogy az, ami bizonytalan, az rossz lehet neki, ugye próbálják ezt a kampányt vinni, ugye ez a 98-as MSZP-SZDSZ kampányszlogán, hogy nem tudunk már mit mondani, csak az, hogy legalább mi vagyunk, és ugye hogy ebben szerintem teljesen más a közhangulat, mint 22. januárjában, mint most 26. januárjában, hogy az a fajta, és aztán erről érdemes beszélni, hogy az a fajta demográfiai különbség, hogy milyen volt mondjuk 22. januárjában az ellenzéknek a támogatottsága a különböző csoportokban, korcsoportokban is, meg települési csoportokban, meg akár képzettségi csoportokban, az teljesen átalakult. És ez az átalakulást egyrészt már 24-ben látszott, tehát ott van adat, tehát hogy van konkrét adat is, meg ugye választási esemény is, hogy hogyan szorult ki sok helyről a Fidesz, olyan helyekről, ahol korábban nagyon komolyan jelen voltak, olyan városi szintekről, ami korábban megkérdezhetetlenül az övék volt, vagy olyan helyekről az országban, ahol megkérdezhetetlen Fidesz többség volt, illetve hogyan tolódott el a Fidesznek a szavazó bázisa egyrészt korban, másrészt képzettségben, meg vidéki elosztásban, hogy szerintem az egy nagyon radikális különbség, nem tudom, hogy te mit gondolsz, de szerintem ez nagyon látványos, és mondom, még egyszer, ez nem kell kutatás, mert a 24-es választás azt megmutatta.
Abszolút egyetértek, csak egy picit azzal válaszolnék, hogy aki eddig hallgatott minket, az most azt gondolja, hogy akkor itt el is dőlt, mert annyira rossz most a gazdasági közhangulat, politikai közhangulat, annyira különbözik a 4 évvel ezelőttitől, de hogy én azt gondolom, hogy abszolút nem dőlt el, és az se, hogy most a 98-as vagy a 2002-es esettel lesz analóg. Ugye az egyik az, hogy még hátra van 3 hónap, tehát azért azzal a történetnek váratlan események. A másik, hogy a választási rendszert, hogyha ismerjük, akkor abból az is következik, hogy a mi kalkulációnk szerint 5% ponttal kell nyerni a Tiszának akkor, hogyha Mi Hazánk is bekerül a parlamentbe.
Nézzünk is erről egy ábrát közben, hogy hát igazából miért, vagy hogy ez annyira abszurdnak hangzik, aki nem ismeri a választási rendszert, hogy lehetséges az, hogy 2-3% pontos vezetésnél a mandátum számban nem lenne többség.
Igen. Mindjárt válaszolok erre, csak az ábra talán némi magyarázatra szorul, mert nem olyan egyszerű. Igen. Tehát a vízszintes tengelyen a Fidesz szavazati előnye látható. Tehát a plusz 5 az azt jelenti, hogy 5% ponttal több szavazata van a Fidesznek, mint a Tiszának. nyilván a Tisza a viszonyítási alapon nulla, az azt jelenti, hogy ugyanannyi szavazatot kap a Fidesz meg a Tisza. Tehát ezek feltételezett forgatókönyvek. És a függőleges tengelyen meg a mandátumarányok láthatóak. Tehát ahol mondjuk a nem tudom, 50 és 40-60 nagyjából középtájt, az azt jelenti, hogy ott 50%-át kapná meg a mandátumoknak a Fidesz, és 46-ot a Tisza. Tehát ugye a Tisza van zölddel, a Fidesz narancssárgával, ez talán nem olyan meglepő. És ugye ez a mandátum kalkulátorunk, ami elérhető honlapunkról is, meg a Google-ről is, hogyha valaki bírja, hogy 21 mandátum kalkulátora. Szóval az látszik, hogy ha szavazat egyenlőség van, amit külön ki is van emelve, és ugye a nulla vonalát érdemes nézni, akkor hogyha a Mi Hazánk bejut a parlamentbe, ami mondom még egyszer, azért eléggé konszenzusos a közleménykutatók között, hogy erre most nagyobb esély van, mint arról, hogy nem jut be, tehát ez a valószínűbb, akkor ott 52%-ot fog kapni mandátumokban, ez már mandátum, Fidesz, és 44-et a Tisza, ez egy becslés, tehát ez nem egy ilyen sebészi precizitású, de hogy egy nagyságrendet mutat. És ahhoz, hogy mandátum egyenlőség legyen, ahhoz ilyen 3-4%-pontos különbség kell a Tisza javára. Tehát a mínusz az azt jelenti, hogy a Tisza több és a Fidesz kevesebb. Igen. Tehát már majdnem a mínusz 5-nél kell lenni. De ahhoz, hogy viszonylag nagy valószínűséggel a Tiszának meglegyen az abszolút többsége, ahhoz nagyjából ez a mínusz 5%-pontos országos előny kell. És ez miből származik? A legfontosabb a választókerületeknek az egyenetlensége. Tehát ami itt van mögötted, ez úgy látszik, hogy ezek a választókerületek, ezek lakosságszámban hasonlóak, és méretben csak azért nem, mert más a népsűrűség, de hogy itt van egy tendencia, ami nem látszik az ábrán, hogy minél kormánypártibb egy választókerület, minél nagyobb ott a fideszeseknek az aránya, annál kisebb a lélekszáma.
Ez egy teljes merő véletlen, ugye?
Ugye ezt
a Manó.
2011. december 23-án egy nappal karácsony előtt fogadta el a Fidesz, és hát nyilván ezt így optimalizálták, nagyon mondhatni, hogy ügyesen, mondhatni, hogy kevésbé demokratikusan.
Bocsáss meg, szabadat a feles, úgy közben, hogy van rá egy alkotmánybírósági döntés, hogy ez nem jó, hanem az arányszámok miatt is csak zárulja bezárva.
És ezt azóta úgy korrigálták tovább, hogy még erősebb lett az összefüggés. Tehát Budapesten még kevesebb választókerület lett, az átlagos ellenzéki választókerületnek a létszáma az nagyjából 75 ezer, még több is, mint 75 ezer. Az átlagos kormánypártinak a lélekszáma meg 68 ezer környéke. Tehát ez egy nem óriási különbség, de azért nem jelentéktelen különbség. És hogyha 106 ilyen választókerület van, akkor ugye azért ennek már van hatása. Tehát ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ellenzékiek szavazata kevesebbet ér.
Ez így van.
Tehát ez sérti a szavazati egyenlőségnek az elvét. És ez nem az, hogy a határok rosszul vannak meghúzva, hanem a méret, a választókerületek mérete. Tehát ez az elsőleges oka. A választási rendszer még 100 másféle csatornán keresztül kedvez a kormánynak, amit most nincs idő felsorolni, de ezt külön ki akartam emelni, ez a legfontosabb. És egyébként egy olyan dolog is van, ami viszont nem antidemokratikus, hogy a Fidesz jelöltjei ismertebbek, még a jelentős sorcsere után is igaz ez a képlet. Tehát a Tiszának azért még nagyon sok munkát kell beletenni ahhoz, hogy a összes listás Tisza szavazó az a Tisza jelölt mögött felsorakozzon. Itt a mi mandátum kalkulátorunk az egy 1%-pontos korrekciót visz véghez, tehát a Tisza egyéniben 1%-ponttal kevesebbet kap, mint amit a felhasználó listán feltételez, a Fidesz meg többet. Ez nem hangzik nagynak, azért nem, mert korábban sem volt nagy különbség a listás és egyéni preferencia között, és korábban is hasonló volt a képlet, de hogy ezek vezetnek ilyen tényezőhöz. Na most, hogyha azt nézzük, hogy a medián 8%-pontos Tisza előnyt mért mi 11-et a választani tudók között, ami talán a kampánynak ebben a fázisában a legrelevánsabb indikátor. Ez a 8-11 és az 5, az azért nem áll olyan nagyon messze egymástól. Tehát az, hogy a 8-11 az becsúszson mondjuk 4-re vagy 3-ra, és kialakuljon egy padhelyzet, ahol a Mi Hazánknak meg a Fidesznek együtt már megvan a többsége, és a Tiszának nincs, még akkor se egyébként, ha a Tiszának több mandátuma lenne, mint a Fidesznek, de nem lenne meg egyedül a többsége, akkor ugye már is elúszott a választási győzelem. Tehát azért akkor az nagyon valószínű, hogy nem Magyar Péter lesz a miniszterelnök egy ilyen forgatókönyvben. Szóval, hogy egyrészt ez nincs olyan messze. Tehát Törő Gábornál én ezért lennék óvatosabb, aki már egyébként megtisztelő, hogy részben a mi adatainkra alapozza, de hogy én a saját adatainkból nem vonnék le olyan következtetést, amit ő levont, hogy ezt már nagyon nehéz behozni. De azért a népjóléti intézkedések, tehát itt február végi méréseket érdemes nézni, amikor már a 13., 14. havi nyugdíj, családi adókedvezmények, tehát ez már mind meg lesz,
ugye ezeket február elején kapják meg a állampolgárok, és akkor február végi mérésben ezt majd lehet látni, hogy ennek volt a hatása, tehát hogy ez is egy fontos dolog. Illetve hát a Tiszának a jelöltjei, tehát hogy biztos sok választónak, és lehet, hogy a műsor nézői közül is sokaknak szimpatikus, hogy fogorvos, vagy gyógyszerész, vagy testnevelő tanár, aki soha életében nem politizált az a Tisza jelöltje, de hogy azért ez egy szakma. És gondolom senki se szeretné, hogy olyan repülőgépre üljön, amit egy olyan pilóta vezet, aki még most tanulja a szakmát. Tehát, hogy azért itt a hibázás lehetőség az fokozottan fennáll, és ez egyébként sokat megmagyaráz Magyar Péter óvatosságából, hogy miért próbálja minimalizálni a kampánynak ebbe a fázisában a jelölteknek a nyilvános szerepléseit, mert nyilván a tanulási folyamatnak még messze nincsenek a végén. Tehát, hogy azért itt ez egy kockázatot jelent, és az biztos, hogyha a Fidesz talált valamit ezekről a jelöltekről, akkor azt a kampány végén fogja elővenni, amikor már nem lehet lecserélni őket. De hogy egy még durvább skifi forgatókönyvet mondjak, és ezzel fejezem be a spekulációmat, képzeljük, hogy oké, a Tisza szoros küzdelemben, de megnyeri a választást, és mondjuk lesz 102, inkább mondom azt, 101 képviselője. Pont megvan az abszolút többség. Ez történt Szekszárdon meg Budafokon is, az önkormányzati választáson, hogy a képviselő testületben megvolt az ellenzéki többség, csak fideszes volt a polgármester. Nyilván már ugye ezzel szempontból sánt itt az analógia, csak azért mondom, mert a Fidesz egyszerűen kilóra megvette az ellenzéki képviselőket. Nyilván ezerszer nehezebb egy országgyűlési képviselőt megvenni kilóra egy ilyen éres országos helyzetbe, és valószínűleg a Tisza nagyon ügyelt erre, hogy ne kerüljenek ilyenek, és azért ezek a képviselők, ezek Budafokon MSZP pacsoraiból kerültek ki, Szekszárdon azt hiszem egy volt párbeszédes, de elnézést kérek, ha rosszul mondom. Szóval, hogy persze nem ugyanaz, de hogy én még az, hogy ez erre kísérlet lesz, azt még valószínűleg is tartom, az, hogy sikerül, azt valószínűtlennek, de még ezt se tudom kizárni, ha ilyen szoros lesz a választási eredmény. Tehát, hogy még a választási eredmény után sem mondanám azt, hogy akkor most már innen tök könnyen Magyar Péter kormányt fog alakítani. Tehát, ez egy egészen rendkívül helyzet, ilyen 90-ben volt, amikor olyan politikusok sorakoztak fel az akkori ellenzéki pártok között, akik korábban jó esetben múzeumigazgatók, rossz esetben még kevesebb vezetői tapasztalattal rendelkező emberek voltak, és egy teljesen új szakmába kellett helytállniuk. Tehát nyilván a rendszerváltásnak ez a természete, de hogy ez mennyire kockázatokat rejt magába, azt azért nem győzöm hangsúlyozni, és itt nem lebecsülni akarom a Tisza jelöltjeit, hanem egy tényre hívni fel a figyelmet, amit valószínűleg ők se vonnának kétségbe, ha itt ülnének. Ráadásul még olyat is lehetett olvasni, és ez nem pletyka, hanem ezt írta az egyik Tisza jelölt, hogy ő tanár, és ő még dolgozatokat javított decemberben is, tehát a szakmáját még nem, a régi szakmáját még nem adta föl teljesen, és erre megint biztos van olyan néző, aki azt mondja, hogy na, legalább ő dolgozik, legalább ő a piac, hogy mennyire szimpatikus, és állampolgárként ez lehet valakinek szimpatikus, de azért nem nehéz belátni, hogy egy kampányhelyzetben, egy ilyen éles kampányhelyzetben ez nem előny, hogyha valakinek dolgozatot kell javítani közben. Szóval,
hát kevesebb dolgozatot kell iratni, és akkor kevesebb dolgozatot kell javítani.
Bocs, egy pár megjegyzés a Danihoz. Az egyik az az, hogy még a Tisza párt még sehol sem volt, amikor itt a vétóba beszéltünk arról, hogy ezt a választást a billőközetekbe kell megnyerni. Ugye te is részt vettél a térkétnek a kialakításában, mert hogy mik a billegő körzetek, ez továbbra is ez fennáll, szóval, hogy ezt a választást legfőképpen terepen kell megnyerni, és ezekkel a helyekkel, amik itt vannak, meg még sok helyen. Ugye van egyébként, amit mondtál, van egy külön erre dedikált adása a vétónak, ami a választási rendszerről szól, és akkor nem is beszélünk a győztes kompenzációról, ami ugye pont ezekben a közetekben még jobban működik. Szóval ez a választás egyáltalán nincsen lefutva, ugye pont most ugye a kampányidőszak, még egyszer ezekben a billegi közöttekben dől el szerintem, és akkor kicsit beszéljünk a Mi Hazánkról. Én azt gondolom, hogy a Mi Hazánk egy nagyon érdekes helyzet, ugye az előző, tehát egy héttel ezelőtt a politikai szezonnyitón Lakner Zoltánnal beszéltünk erről, és továbbis azt gondolom, hogy persze minél magasabb a részvétel, annál valószínűtlenebb, hogy a Mi Hazánk végül bekerül a parlamentbe, de tegyük fel azt, hogy ugye a Mi Hazánk most fut egy kampányt, akkor egyébként pont azokban az egyéni közvetekben tud a Fidesznek okozni meglepetést, amik itt vannak fent Észak-Kelet-Magyarországon, meg itt lent Dél-Kelet-Magyarországon, ahol kétszámjegyű támogatásnak örvend mind a mi hazánk, mind a jelöltjei. Szóval azért ezt én még nem, ebben nem vonnék le egy ilyen, tehát nem tudnék ebben mondani, hogy most a mi hazánk a bejutása a parlamentbe, az mit jelent? Nyilván a mandátumunkat, igen, de hogy hány embert nem, tehát hány embert fog megakadályozni abban, hogy mondjuk Fidesz színekben mandátum, vagy nyilván. A harmadik az az, hogy nem tudom hányadik, az az, hogy ugye ez egy, ugye nem voltunk még ilyen szituációban, az Orbán rendszeren belül sem voltunk, és ezért kell mindig, ezért próbál az emberi agy, az én agyom, ilyen történelmi analógiákat keresni, de ugye az egy, ugye a választási rendszer, ugye arra lett meghozva, meg megrajzolva, meg kitalálva, hogy ne lehessen a Fideszt megverni. Szóval minden szabály erre van. Ők abban voltak érdekeltek 2011-ben, amikor hozták a választástörvényt, hogy mindig lesz egy nagy monolit párt, ez a Fidesz, és akkor majd ő valahogy ezt mindig kicselezi majd különböző módokon, mert nem lesz soha majd egy másik monolit mellette, aki majd felveszi velük a versenyt. És ugye hiába mondtuk el ezt én is már orvérzésig, hogy csak két monolit tudja egymást legyőzni ebben a helyzetben, de most azért efele megy a, nem tudom, a tendencia, és egy ennek, hogy milyen hatása van, azt nem lehet megjósolni. És akkor még egy mondatot rád, én szerintem az is egy szenárió lehet, nem is, szerintem két számjegyű esély van rá, hogy listás választáson a Tisza-nak már lesz több választója, a Fidesznek kevesebb, de a végén a választási rendszer furcsaságai miatt kis többségbe kerül a Fidesz. Az én személy nagyon érdekes politológiai állapot, hogy akkor azt hogyan fogja tudni majd azt kezelni, magyarázni majd a kormánypárt is, meg majd a Tisza is, akkor most akkor éppen akkor micsoda.
De én meg az, hogyan fogja kezelni a társadalom.
Hogyan fogja kezelni a társadalom, és akkor azért vissza a 2002-es analógiámra, ugye ott volt a 2002-es első és második fordulóban a legmagasabb részvétel valaha a rendszerváltás utáni magyar választásokon, és én azt gondolom, hogy efele megy talán a társadalom, hogy egy nagyon magas részvételű választás lesz. A 22-es se volt alacsony, ugye ez a 70%-os, de hogyha itt ugye minden egyes százalék ugye nagyon sok embert jelent, és akkor még legutolsó mondatom, inkább a pozitív fele mondom, szóval hogy az a fajta, és nem tudom ezt mennyire értszem ebben egyet, hogy az a fajta ilyen választóvonal, ami a társadalomban megképződött szép magyarsággal, ami a korosztályokhoz kapcsolódik, hogy 50 év vagy 55 év alatt lényegében annyira domináns a Fidesz előnye, annyira domináns a Tisza előnye a Fidesszel szemben, ami nem tudom, hogy te láttál-e ilyet korábban. Én láttam 2006-ban, amikor a MSZP...
Szerintem futott. Akkor gyengébb volt az összefüggés, mint most.
Igen, de most ez egy annyira látványos dolog, hogy erről még mondanál még három mondatot, mert én ebben érzem a legerősebb ilyen, szerintem mindannyiunk számára így a valós életbe is így szembejövő különbséget, hogy ez a korosztályos különbség, ez teszem el ilyen ordító.
Igen, tényleg nagyon nagy. A mi méréseinkben ezt külön megnéztük, és összevontunk több havi omnibuszt, és egy 5-6 ezres elemszám jött össze, és ebben azt látjuk, hogy 65 év fölött 2,5-szeres a Fidesz előnye. Tehát mondjuk a Tisza nagyjából 20%, a Fidesz meg közel 50.
Ez hány ember, akiről beszélsz? Tehát 65 év fölött hány magyar honfitársunk van?
Hát 2,5 millió van, igen, ha jól számolom. Várjál, nem, kevesebb, 2 millió. Bocsánat, mert az összes a választásra jogosultaknak a negyede, nem a teljes népességnek a negyede. Tehát 2 millió van 65 év fölött, és éppen a nyugdíjasok száma magasabb, lehet, hogy azzal kevertem össze, de ugye van, aki 65 év alatt is már. Szóval nagyjából 2 millió van 65 év fölött, és 2,5-szeres, vagy hát jóval több, mint 2-szeres a Fidesz előnye. Egyébként pont ezért lesz ez nehéz még tovább növelni, mert azért a nyugdíjasok között is vannak internetről tájékozódó, diplomás, Budapesten élő 65 év feletti emberek, akiket azért nehéz meggyőzni a Fidesznek. De hogy ez nagyon nagy, és a mi mérésünkben ezzel együtt jön ki az óriási, vagy nem óriási, de a 65 év felett óriási Tisza fölény, és a teljes népességben jelentős Tisza fölény. Tehát 40 év alatt meg azt látjuk, hogy hát 4-szeres, de vannak olyan mérések, ahol 5-szörös a Tisza fölénye. Tehát a 40 év alatti populációban olyan 15% körüli a Fidesz támogatottsága, és 50 fölötti a Tiszájé. Tehát ott A Tiszának még nagyobb a fölénye 40 év alatt, mint amekkora a hátránya 65 év fölött. Csak ugye az a kulcsfontosság, hogy kik mennek el szavazni, mert egyébként a 40 év alattiak többen vannak, tehát 18 és 40 év között több állampolgár van, mint 65 év fölött. Nem sokkal, de valamivel több.
De kevésbé hajlandóak elmenni?
Hát eddig így volt.
Eddig így volt.
Most azért azt látjuk, hogy jelentősebb a politikai érdeklődés, és a fiatalok politikai érdeklődése is jelentősebb. De hogy ebből majd tényleges részvétel következik-e, és hogy a Tisza őket tudja mozgósítani, vagy elmennek-e maguktól, ezt meglátjuk. Én azért azt valószínűleg tartom, hogy 65 fölött magasabb lesz a részvétel, de nem mindegy, hogy mennyivel. Tehát eddig, ha 70%-os volt a részvétel, akkor ez nagyjából úgy jött ki, hogy 65 év fölött ez 80%-os, 40 év alatt, meg különösen 30 év alatt, meg 50% körüli. Mondjuk 40 év alatt talán inkább 60, 30 év alatt 50% körüli. Hogyha ezt az 50-et sikerül 65-re felemelni a 30 év alattiak körébe, az már egy óriási előrelépés a Tisza szempontjából. Szerintem azt lesz érdemes nézni a választás éjszakáján, hogy az országos részvételnek egyrészt milyen a mintázata, tehát hogy a nagyvárosokban vagy a falvakban magasabb-e. Másrészt, ha mindkét oldal jól mozgósít, akkor egy nagyon szoros verseny lesz, és akkor tudok elképzelni akár 80%-ot alulról közelítő részvételi arányt, tehát 78-at, ami még a 2002-est is túlszárnyalá. De ahhoz az kell, hogy mindkét oldal jól mozgósítson. És akkor ez azt is jelenti, hogy szoros lesz. Hogyha itt bármelyik oldal nagy győzelmet arat, azt ilyen 70% körüli részvételi arány mellett lehet, hogy a Fidesz eddig is csinálta, az magas, de nem iszonyatosan magas. Az ugye azt jelenti, hogy az egyik oldal kifogástalanul mozgósít, és mindenkit elvisz, aki egyáltalán elvihető, és rá, vagy majdnem mindenkit. A másik oldal viszont kevésbé jól. És például ezt láttuk 22-ben. Tehát, hogy 70% körüli lesz, akkor megnő az esély annak, hogy valaki nagy győzelmet arat. Az én meglátásom szerint, ha viszont 80%-ot alulról ostromolja, azért arra nem látok esélyt, hogy annál magasabb. Erről is egy mondatot mondok, ha még belefér, hogy azért gondoljuk végig, hogy ebbe a 20%-ba benne van az, aki külföldön él, benne van az, aki nincs olyan egészségi állapotban. Nincs nyugdíjas otthonban, de egyszerűen nincs olyan egészségi állapotban, hogy elmenjen szavazni. Benne van az, akinek az életében valami rendkívüli dolog történik, és benne van több mint 1 millió olyan honfitársunk, aki elképesztő módon idegenkedik a politikától, és utál minden politikust, és már a témától is menekül. És ezek az emberek semmivel nem kevésbé intelligensek, vagy semmilyen szempontból nem lenne szerencsés lebecsülni őket, de hogy ők is benne vannak, és őket nem lehet elvinni. Tehát bármennyire is rossznak állítja be az egyik oldal a másikat, azt az oldalt attól még nem fogja jónak tartani ez a réteg. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy én meg akarom szólítani a párt nélkülieket, és ez egy óriási tartalék, és akkor ha mind jön hozzám, fölösleges befejezni a mondatot, nem fog. A magyar társadalom 20%-a, ha a fenét eszik, akkor se fog valószínűleg elmenni szavazni. Nem tudom, hogy minek kéne történnie, de ami most történt, az messze nem elég ahhoz. És az, aki még nem biztos abban, hogy elmenne szavazni, ez mondjuk lehet a teljes népességnek talán a 10%-a, akit meggyőzhető, de hát ők se egy irányba fognak szavazni, tehát ők is megosztottak. Vannak közöttük, aki a Fidesz és a otthonmaradás között vacilál, vagy a Fidesz és a Mi Hazánk között vacilál, ahogy arra céloztál. Van, aki a Tisza és egy másik ellenzéki párt, vagy a Tisza és egy otthonmaradás között, és hogyha a Tisza nagyon ügyes, akkor ebből a 10%-ból akár 2 is felett, ha iszonyatosan ügyes, talán 3-at is meg tud szólítani, és ugyanez igaz a Fideszre is. De olyan nincs, hogy az egyik 9-et szólít meg, a másik meg 0-át, mert ezek különböző beállítottságú emberek. Szóval ez viszont egy nagyon jelentős érv a Tisza győzelmi esélyei mellett, mert most ő vezet, és nagyon, nagyon nehéz fordítani, mert a jelenlegi Tisza szavazók nagyon süketek a másik oldal érveire, a Fidesz szavazók legalább olyan süketek a Tisza érveire, és azok, akik meg még nem döntötték el, azok kevesen vannak, és ők is megosztottak. Szóval én valahogy így képzelem el a párt nélküliek táborát és a részvételi szintet, de ez a kevés ember, ez egyébként akár épp elég lehet, mert ahogy ezt hangsúlyoztuk, ehhez az 5%-os küszöbhöz, ami csak nyilván egy becslés, nem egy ilyen matematikai 100%-os bizonyosság, ettől nem állnak olyan messze a mi mérési adataink sem. Tehát ezért is gondolom én, hogy ez még messze nem lefutott, és noha Tisza maga biztosan vezet, ha az esélyeket kéne 100%-osan kifejezni, akkor én azt mondom, hogy kiegyenlített, és talán csak nagyon kicsit van több esélye a Tiszának. De egyáltalán nem lenne csoda, ha a Fidesz még innen is nyerne. Én úgy látom.
Mi a vétóval továbbra is fogjuk követni az eseményeket, a kutatási eredményeket, és azt, hogy a pártok milyen stratégiát választanak, és mi mentén csatároznak egészen a választásokig. Köszönjük, Dani, hogy itt voltál, és megosztottad mindezeket a nézőinkkel, és köszönöm a beszélgetést, Bálint és Dani.
Köszönöm a meghívást.
Köszönjük szépen.
És nektek is köszönöm szépen a figyelmet, jövő hét csütörtökön újra itt leszünk a vétóval, tartsatok velünk akkor is, sziasztok!